Imádkozzunk. Istenünk, magasztalunk téged azért, mert jó vagy, szent vagy, és köszönjük, hogy azt akarod, hogy mi is szentek legyünk, jók legyünk, szolgáljunk neked. Köszönjük, Istenünk, hogy eljöttél érettünk, hogy megváltsál bennünket, de el fogsz jönni még egyszer, várunk téged, és eljössz azért, hogy uralkodjál, hogy országodat birtokba vegyed. Urunk, szeretnénk a te országodhoz tartozni, és szeretnénk országod törvényei, parancsolatai szerint járni. Köszönjük, hogy olyan egyszerűek és világosak. Kérünk, segíts meg ezek szerint élni. Munkálkodj a szívünkben, hogy ezen az adventi istentiszteleten is közelebb jussunk te hozzád. Hadd értsük meg szíved vágyát, akaratodat, és kérünk, hogy áldjál meg minden szolgálatot ezen a délutánon, kegyelmedből, az Úr Jézus nevében. Amen. Isten igét az Ezékiel próféta könyvéből fogjuk olvasni, a 16. rész 10-től 14-ig terjedő verseiből. És felöltöztetélek hímes ruhába, felsarúztalak borjúfóka bőrrel, s övezélek fehér gyolccsal, s befedélek selyemmel. És felékesítettelek ékességekkel, s adtam karpereceket kezeidre, és láncot nyakadra. És adtam orrperecet órodra, és függőket füleidre, és ékes koronát fejedre. És felékesítetted magadat arannyal és ezüsttel, és öltözeted vala fehér gyolcs, és selyem, és hímes ruha. Lánglisztet, mézet és olajat ettél, és megszépültél felette igen, s királyságra jutottál. És kiment híred a pogányok közé a te szépségedért, mert tökéletes vala az ékességeim által, amelyeket reát tettem, azt mondja az Úr Isten. Amen. Köszöntünk szeretettel mindenkit ezen a délutánon, advent 4. vasárnapján. Úgy gondolom, hogy hasznos és építő volt az adventi vasárnapokon részt venni, hallani az ígét, készülni az Úr Jézus eljövetelére. Ahogy látjuk, ég már a 4. adventi gyertya is, melegít minket, akik itt közel vagyunk. Hisszük, hogy az Úr fénye, és az a meleg, a szeretetének, jóságának a fénye és melege át fogja járni a szívünket, és készíteni fog bennünket az Úr eljövetelére. Hát ilyen készséggel, ilyen szívvel, lélekkel legyünk itt ezen a helyen, az összejövetelen, a különböző szolgálatok legyenek hasznosak. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, ami után Bertics Tibor testvér fog szólni.
Igét, amelyből egy rész felolvasott a testvérünk, az Ezékiel könyvében található a 16. részben, és ennek az ige szakasznak a testvérünk azt a vezérgondolatot vagy címet adták, hogy Isten népének az öltözete. És ezt az ige részt, amelyet testvérünk olvasott, láttuk, hogy arról szólt Istennek a szeretetéről, az Istennek az irgalmáról, hozzánk való féltő szeretet és gondoskodásáról szólt. De ha figyelmesen elolvassuk a 16. részt, már az elején lássuk, az első részben található az Izrael Isten népének az akkori helyzete, hogy milyen állapotban találtatott, mert mindenkitől elhagyatott, a bűnei olyan mélyre sodarták őket, hogy nagyon áldatlan és iralmas állapotban voltak. Úgy olvassuk, hogy sebekből véreztek, elhagyatottak voltak, de Isten megtalálta őket, meglátta őket, és könyörült rajtuk. Megesett a mi megváltunk szíve, a mi Urunknak a szíve az ő népén, és megindult. És úgy olvastuk majd az igében, hogy Frigyre lépett velük, megtisztított a sebeiből, és fehér ruhába öltöztette az ő népét, majd ékeket rakott rá, és úgy olvassuk majd az ige részben, hogy ékes koronát rakott a fejére, majd a 16. versben pedig, hogy királyságra jutottak. És olyan tökéletes és olyan szép volt az Istennek ez a munkája az ő népén, hogy majd a 14. versben úgy olvastuk, hogy a pogányok is csodájára láttak az ő szépség, jártak az ő szépségéknek. Olyan csodálatos munkát végzett el Isten bennük, hogy olyan szépek voltak, hogy mindenki a pogányságban ennek csodájára járt. De majd, ha tovább olvassuk az ige részt, azt is lássuk, hogy miután ez a munkát elvégezte az Úr az ő életükben, az ő lelkükben, az ő szívükben, ők eltávolodtak. Úgy olvassuk, hogy azokból az ékekből, a karperecekből és függőikből, aranyokból, amit az Úr rájuk tett, hogy szebbek legyenek, ezekből bálványokat öntöttek, és elkezdtek a bálványnak behódolni, és paráználkodni, és kisiklott megint újból az életük. És majd utána újból lássuk az igében, hogy úgy mondja az ige, hogy végül pedig az Úr újból megszánta őket, és azt mondta, hogy elédbed vettem a te bűneidet, és meg fogod látni, hogy megszégyenüljél. Ezt csak így felvázoltam a 16. részt, hogy nagyjából erről szól, hogy lássák a testvérek is körülbelül. És egy vagy két gondolatot szeretnék röviden megosztani a felolvasott ige részből a testvérekkel is. Elsősorban engem nagyon megfogott, és gondolom, hogy hallottuk az igét, ahogy testvérünk olvasta, mikor olvasta azt, hogy a fehér gyorsba, fehér ruhába öltöztette őket, akkor eszedbe jutott a mi régi állapotunk is megtérésünk előtt, hogy mi is ilyen megsebzettek voltunk, a bűntől elfeketülve, elsötétülve, és mi rajtunk is meg kellett induljon a Jóisten szíve, mert nagyon áldatlan állapotban voltunk. És igaz, tudjuk mind, amikor az Úr megtalált bennünket, és megtisztított elsősorban, ami sebeinket begyógyította, és fehér ruhába öltöztetett bennünket. Ki nem emlékezne erre, igaz testvérek? És úgy megindultam én is ezeken az igéken. Majd, ami még eszembe jutott, hogy ezután mi történt még? Az Úr egy olyan csodálatos ajándékkal ajándékozott meg bennünket, úgy olvassuk, hogy az ő szent lelkét adta ajándékol nekünk, hogy ő megtanítson bennünket mindenre, megtanítson bennünket, hogy értsük a Bibliát, értsük az Jóistennek a szavát, ami által megnyíltak a mi füleink, megnyíltak a mi szemeink, és értsük, és tudjuk, hogy mi az Úr akarata. És az ő szent lelke által tanít bennünket, és formál. És a megtérésünk az egy... Ez egy alkalommal történt, mikor megtértünk az Úrhoz. És mikor fehér ruhába jöttünk és megkeresztelkedtünk. Ugyebár a fehér ruha a tisztaság jelképe. Jelképezi azt, hogy Isten megtisztított bennünket. Tökéletessé, szépített bennünket. És majd utána elkezd formálni bennünket. Míg itt a Földön vagyunk, ez egy olyan folyamat, amelyet Isten végez az ő gyermekeinek az életében, akik engedelmeskednek neki, és hagyják, hogy formálja. Na és én úgy gondolom, testvérek, hogy az itt felolvasott igében, azok az ékességek, amik akkor az Izrael népére, az Isten népét díszítették, én úgy gondolom, hogy Istennek a lelkének a munkája, ami Krisztus képére való formálódásunk, a Krisztus szépsége kell legyen a hívő ember, Isten gyermekeinek az ékessége, a szépsége, amely kell tündököljön, és úgy világisson, mint a város, amely a hegyre van építve, igaz? És sokszor elgyönyörködünk benne, hogy mikor sötétben vagyunk, hogy milyen szépek a városok, amik ki vannak világítva. Akik Ausztriában jártak, az biztos látták, hogy ha jövünk Németország felől, és jövünk Bécsbe lefele, egy hatalmas dombon vagyunk, és akkor az egész Bécs úgy látszik, és mikor éjszaka jövünk át, úgy ki van világítva, hatalmas város, és úgy tündököl, olyan gyönyörű, hogy az ember azt mondja, hogy ilyet ritkán lát. És ahányszor ott elmentem, úgy eszembe jutott mindig, hogy ebben a hatalmas, kivilágított, szép városban vajon milyenek az emberek, milyen életet élnek, mit látnak egymástól az emberek. És ahogy olvastuk az igében is, hogy az Uram gyönyörűen felékesítette Izrael népét, hogy a pogányok is gyönyörködtek benne, és látták, hogy valami plusz van bennük, valami plusz szépség. Úgy kellene mi is testvérek világosunk. Az a gyönyörű munka, amit Isten elvégez bennünk, az a világosság úgy kellene látszódjon közöttünk és az emberek között, hogy az emberek felfigyeljenek most karácsony közelettével is, hogy valójában Isten munkálkodik a mi szívünkben, és úgy tudnánk viselkedni, hogy Isten is gyönyörködjön bennünk, nem csak az emberek. Mert akkor lesz minden jó, hogyha az Úr is tud bennünk gyönyörködni. Mert lehet, hogy mi az emberek előtt úgy látszunk, hogy milyen jó emberek vagyunk, és milyen jó életünk van, milyen jó viselkedésünk van. De az akkor lesz érvényes és tökéletes, ha az Úr is tud bennünk gyönyörködni. És sajnos meg kell olyan testvéreknek, hogy nem mindig tudod gyönyörködni az Úr az én életemben is. És most úgy szeretném, hogyha ma este újból a Jóisten tudna szólni hozzánk, és szólni hozzám, és újból megtisztítana a sebeinkből, és azoknak, akik véreznek több irányból, és több sebet kaptak, azokat most tudná meggyógyítani az Úr, de ez csak rajtunk áll, hogy hagyjuk, hogy meggyógyítson az Úr bennünket, és hagyjuk, hogy az Úr munkáját elvégezze bennünk, és olyan ünneplésünk legyen, van áldott, békességes ünneplésünk, csak akkor lehetséges ez, ha teljesen átadjuk a mi életünket Istennek, és teljesen megnyissuk a mi szívünket neki, és hagyjuk, hogy teljesen formáljon bennünket. És még végezetül az az ige jutott eszemben, mikor az Úr Jézus azt mondja a sokaságnak, hogy sokan jönnek majd hozzám, akik azt mondják, hogy Uram, Uram, és nem a te nevedben profitáltunk, és igenis mondja az Úr Jézusnek, hogy nem ismertelek tégedet. Majd egy másik csoportnak pedig azt mondja, hogy gyertek be a te atyátoknak örömére, mert jó voltál, jó hűszolgám. És olyan elgondolkoztam, hogy azoknak, akinek azt mondja az Úr Jézus, hogy nem ismerlek benneteket, vajon valójában nem ismert az Úr azokat, hisz minden gondolatunkat, még a hajunk szála lehullásáról is tud, és minden gondolatunkat ismer, még a szívünk mélyébe is belát az Úr, és mégis nem ismer vajon bennünket. Én úgy gondolom, hogy ez nem így van, hanem azt akarja mondani, hogy nem lássa meg bennünk azt a krisztusi szépséget, azt a krisztusi természetet, azt nem ismeri fel bennünk, és akkor van a nagyobb probléma, ezt tehát nem lássa az Úr bennünk. És ez az igevers nekem nagyon sokat mond, hogy valójában hagyjuk, hogy formáljon bennünket Isten az ő képére. És ez az ékességről beszél Jóisten az igében is, hogy ez az ékesség kell látszódjon az ő gyermekei között. Most az énekkar szolgálatát kérjük.
Szeretettel köszöntöm én is a gyülekezetet, és nekünk mindig nagy öröm itt lenni. Ugye mindig otthon a legjobb, mindig az Úrral a legjobb, én azt mondanám, és nekünk mindig kimondottan Isten kegyelme az, amikor itt lehetünk, mert lássuk itt az Úrnak a munkáját, lássuk Isten hatalmas dolgait ebben a gyülekezetben, és Isten szeretete mindig kiárad ránk ezen a helyen. Adventet ülünk, advent van, ugye, és karácsonyig tart az advent, úgymond, amit ünnepelünk, mint keresztények. De a mi életünkben addig tart ugye advent, amíg vissza nem jön az Úr Jézus Krisztus. Mikor újra visszajön, akkor lesz vége az Antwentnek. És mint testvérem az előbb mondta, hogy mikor megtértünk, fehér ruhát kaptunk, ami a jelképe annak, hogy Isten gyermekei lettünk. Ami a jelképe annak, hogy mikor újra megjelen az Istennek fia, mint ítélő bíró, azokat, akik fehér ruhában vannak, azokat hívja magához. Van nekünk egy óriási ellenségünk, hogy akinek az a dolga, hogy ezt a fehér ruhát mindig beszennyezze, hogy minél szürkébb, minél mocskosabb, minél koszosabb, minél feketébb legyen. Hogy ne látszódjon rajtunk Istennek a munkája. Istennek az a munkája, amit elvégzett akkor a mi életünkben, mikor átadtuk életünket neki. Úgy belegondoltam, ha most ezzel a karácsonnyal vége lenne adventnak, milyen lenne én rajtam az a ruha? Fehér az a ruha, koszos az a ruha, és ha megjelenik az Úr Jézus Krisztus, hogyan fogja azt a ruhát látni én rajtam? Azt mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy nem károsztatni jöttem erre a világra. Azért jöttem, hogy megmentsem ezt a világot. Úgyhogy azt szeretné, hogy mindenünknek, mindenkinek, aki itt vagyunk, ez a ruhánk fehér legyen, ami megjelenik. Hát most még jöhetünk hozzá, most még kegyelem van, még tart az advent. És én azt szeretném, hogyha úgy érne véget ez az advent, hogy mindenünknek fehér legyen a ruhája, hogy az Úr Jézus Krisztus úgy tudjon ránk nézni, mint ahogy Tibi mondta, hogy jöjjetek én hozzám, én áldottaim, hogy ne azt mondja, hogy nem ismerlek benneteket. Most még van rá alkalom, most még jöhetünk úgy hozzá, hogy jöjj a bárány vérében, mossál meg, mert szennyes az én ruhám, mert bekoszolt az ellenség, mert nem figyeltem rá, mert nem voltam figyelmes, mert egyéb dolgok voltak fontosabbak az én számomra. Most még jöhetünk úgy hozzá, hogy jöjj, és tisztíts meg, és fehérítsd meg az én ruhámat. De ha vége lesz adventnak, akkor csak fehér ruhába állhatunk meg előtte. Én azt kívánom ennek a gyülekezetnek, hogy olyan karácsonyunk legyen, hogy fehér legyen a ruha mindannyiunkon, hogy ezt mondhatja nekünk az Úr Jézus Krisztus, ha megjelenik. Jöjjetek én hozzám, áldottaim. Amen. Thank you.
Kovács Regina szolgálatát hallgassuk meg, és ezt követően újból a zenekar fog szolgálni.
Dónát bácsi karácsonyi vendége. Egyedülvalónak bánat a társa. Zenél fütyül a csend az üres lakásba. Hiába nem szegény az asztal is tele. Egyedülvalónak ízetlen étele. A öreg Dónát bácsi ezt nagyon érezte. Föld alatt pihent már mind, aki szerette. Térdein töltötte napjai nagy részét. Az úrnak adta ő egész szívét, életét. Álmatlan éjszakán könyörögve kérte, mielőbb jöjjön az Úr Jézus érte. Álmot látott egyszer, úgy karácsony fele, fényes angyalarcot beszélgetett vele. Dónát, készülj fel, karácsonykor téged Jézus meglátogat, ő lesz a vendéged. Csak ennyit hallott, és eltűnt rögtön álma. Dónát sokáig töprengett magába. Vajon igaz lenne, ő eljön hozzám? Nagy boldogság ült ki öreg Dónát arcán. Soha se várta így a karácsony estét. Folyton arra készült, ahogy tőle telt még. Türelmetlen aztán a napot számlálta. Minden nap kettőnek tűnt a hosszúságba. Még nem elérkezett karácsony szombatja. Dónátnak érzetét mindenki tudhatja. Felöltözött díszbe, az utcát leste. Megszólalt a harang is karácsony este. De a vendég nem jött, pedig minden várta. Szép fehér abrosz, vacsora a tálba. Dónát ült a tűznél, semmi mesz a csendben. Egyszer valaki kopog az ablakon. Ez ő, ugrott fel, az arca tűzben éget, remeg a keze is, az izgalom véget. Nyitja ki az ajtót, s meglepődve látja a falu ellagott kolduló cigánya. Ereszem be Dónát, kezdi a beszédet, megfagyok idekint a nagy hideg véget. Maga istenfélő, a Jézus nevében, az ő születésén, ereszem be kérem. Az egyik sarokban valahogy meghálok, mert beteg is vagyok, mert nagyon is fázok. Nem tetszett Dónátnak, de mégis megszánta. Ő nem ezt a koldust, az Úr Jézust várta. Helyet készített neki a tüzelő mellett, meleg ételt is adott neki, vendéghelyet. Köszöni a koldus, áldja minden léptét. Dónát még sokáig várta vendégét, de mert csak nem jött, hát elfújta a lámpát, és csalódott szívvel kezdte meg az álmát. Szomorúan bántódva fordult a fal fele, nem tetszett neki a koldus jövetele. Aztán megjelent az Úr Jézus álmába. Dónát, hozzád mentem vendégségbe, máma, és te nem fogadtál, csak úgy nehéz szívvel, még karácsonyi zsoltárt sem énekeltél el, pedig azért mentem a koldus nevében, hát ha a keresztről beszélgetel véle, hát ha szebbé teszed végső karácsonyát, megmutatod neki bűne bocsánatát. Elmentem ő vele, és te nem vettél észre, még csak egy imád sem rebegtél el véle. Nehéz szívvel ébredt, ugrott ki az ágyból, de a koldus akkor már elment a házából. Kirohant, kérdezte, s megtudta, hogy halva találtak rá a falu végen. Szomorú bánkódás, de késő hiába. Egy drága alkalom, egy élet ment kárba. Szép lehetett volna a karácsony este, de Dónát a csodát nagyokban kereste. Nem tudta meglátni az égi vendéget, az öreg koldussal, ki együtt belépett. Mindig nagyot várunk, mindig messze szállunk. Mit az Úr ránk bíz, abból mit sem látunk. Mit tettél ő érte, amíg őtet vártad? Vagy az a fontos, hogy neked telt a házad? Az Úr Jézus sokszor jön, mint vendég hozzánk, bár a kicsikben is őtet felismernénk.
Mikás Erzsébet testvérnő szolgálatát, kérjük majd újból a zenekart.
Ennek a kapcsán különösen két dolog foglalkoztatott, amiből valamit szeretnék a testvérekkel megosztani. Két igeverset is megemlítek, az egyiket olvassuk Máté és Lukács evangéliumában is. Ti is azért legyetek készen, mert amely órában nem gondolnátok, abban jöv el az embernek fia. A másik ma délelőtt elhangzott, hanem növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunknak, megtartó Jézus Krisztusunknak ismeretében. Az elmúlt hetekben és napokban úgy próbáltam odafigyelni, hogy mit is akar Isten bennem megerősíteni, kimunkálni vagy tisztítani ebben az adventben. És két területre figyeltem oda. Az egyik az az, hogy mennyire vagyok figyelmes az Isten lelkének az intésére, ha indít, ha megállít, ha valamire késztet, vagy ha éppen azt mondja, hogy szóljak, vagy hallgassak, és a másik pedig a gondolataim területe. Az Isten lelkének a késztetése. Elmúlt hónapokban tapasztalhattam ilyent is, olyant is. Most egyet osztuk meg a testvérekkel. Emlékezetes maradt számomra a dátum is, az alkalom is. Július 21-én történt. Kánikula volt, jó 35 fok vagy még több, egyedül voltam otthon, és egy olyan huzamosabb otthoni munkába fogtam. És egy adott pillanatban egy különös késztetést éreztem, hogy hagyjak félbe mindent, és menjek el Bucsi testvérnőt meglátogatni. De úgy kezdtem magamban, saját magammal tanácskozni, testtel és vérrel, és lebeszéltem magam, hogy most nagy meleg van, holnapra a rádió esőt mondott, és akkor hűvösebb lesz, és kellemesebb lesz szívemnek, és könnyebb lesz, megmagyaráztam. Felvirattam a másik reggelre, július 22-re, és na, készültem, hogy ma délelőtt elmegyek. Igen ám, de kaptam a telefonon az üzenetet Szűcs testvértől. Bucsi mama tegnap este elköltözött. Nem kell mondanom, mit éreztem. Szinte nem tudtam volna magamnak megbocsájtani. Ő nem lett szegényebb, ő az Úrnál van. De én megfosztottam magam egy soha vissza nem hozható felüdüléstől, áldástól. Ahogy ma délelőtt hallottuk, aki mást felüdít, maga is felüdül. Ennyire nem mindegy, hogy a szívem füle nyitva van-e az Isten lelkének intése, indítása, vagy megállásra késztetése előtt. Aztán utána Jóisten adott más megtapasztalást is, amikor próbáltam odafigyelni, és valamit megtettem, és majd később jött a bátorító, örömöt adó, nyomatékos visszajelzés. Szinte úgy éreztem, hogy Isten most rám mosolyog, hogy megbocsájtott. Ezeket az eseteket most nem mondom el. A másik, a gondolataim foglyul ejtése a Krisztus számára. Isten kegyelméből most teljes idejű nyugdíjas vagyok. Visszaemlékszem, amikor munkaviszonyom volt, nem egyszer megkísértett az a gondolat, hogy á, de jó a nyugdíjasoknak. Mennyi idejük van. De mi, akik munkába is járunk, otthon is a teendők, meg annyi minden. Hát igen, van időnk fizikailag, és mégis azt kell mondanom, ha bár van időm reggel csendbe lenni egy órát is, másfelet is, de hogy mennyire tudok az Úron csüngeni, és mennyire töltöm vele ezt az időt, és mennyire vannak az én gondolataim Krisztusban. Ez ugyanolyan kemény harc, vagy még keményebb. Nem tudom, testvéreim ezt hogy tapasztalják, de azt veszem észre, Pillanatok alatt el tudja az ellenség a gondolataimat lopni, és elvinni másfele. Aztán úgy néhány terület, amire figyeltem, hogy mit jelent, hogy a gondolataim foglyul ejtsem, ahogy Pál írja a korintusiaknak. Például az imaórák. Mennyire tudok odafigyelni testvéreim imájára? Úgy érzem, hogy ez is a közösség egyfajta gyakorlása, hogy kövessem testvéreim imáját. És itt szeretném különösen megköszönni azoknak a fiataloknak és felnőtteknek és időseknek, akik hangosan imádkoznak, hogy követhetem az imájukat, és szeretném ezt tenni. Ugyanilyen harc például egy közös éneklésben, hogy ne lopja el a gondolatom az ellenség. Úgy el tudjuk énekelni az éneket, hogy lehet, észre se vettem, hogy mit, és akkor csak úgy szinte arcul csapom magam, hogy te figyelj oda minden szóra, mert lehet az utolsó nap ez az ének fog ellened kiáltani. Hogy elénekelted, és nem is figyelted, hogy mit. Vagy az ige hirdetés. Még mondani is félelmetes, de akkor is ellophatja az ellenség a gondolatainkat. És sorolhatnám tovább. Ugyanakkor csodálom az Isten munkáját abban, ahogy az ő szent lelkének munkáját és a szabad akaratunkat ötvözi. Nem fog fülön, hogy gyere most ezt tedd. De ha törekszem arra, akkor mindjárt ott van az ő lelkével és segít. A Krisztus várás kapcsán azon is elgondolkodtam, hogy többször elhangzott az advent időben, hogy készenlétben várjuk. Akkor ez mit jelent, hogy karba teszem a kezem, mert készen vagyok? Ó, nem. Készen várom, de készülök. És akkor magamnak ezt valahogy így fogalmaztam meg. Készen várom, de törekszem arra, hogy az ő lelke inthessen, vezethessen, hogy a gondolataimban, a szívemben rajta csüngjek. És ezekre kicsoda alkalmas. Ebben az adventben is azt láttam meg, hogy nagyon is botorkáló és esendő vagyok. De mégis, Isten végtelen kegyelme és irgalma az, ami segíthet, aki segíthet, és aki képessé tehet ilyen Krisztusvárásra. Készenlétben és mégis készülni. Készenlétben és növekedni az ő ismeretében, az ő kegyelmében. Kívánok minden kedves jelenlevőnek ilyen készenlétben való Krisztusvárást és áldott ünnepeket az ő jelenlétében. Thank you.
valóban jó lenne, ha Isten megnyitná lelki szemeinket, hogy lássuk, hogy az Úr Jézus Krisztus visszajön, a jelek mind erre mutatnak, adja az Úr mindnyájunk számára, hogy az advent utolsó napján is, utolsó vasárnapján is tudjunk elkészülni az Úr Jézussal való találkozásra. Kívánjuk mindenki számára, hogy ez a karácsonyi készülődés legyen hasznos. Nem csak a fizikai dolgokkal, hanem a lelki dolgokkal is. Foglalkozzunk. Foglalkozzon velünk az Úr. Tisztogasson és adja meg, hogy az ünnep, az Isten tiszteletek lelkesítsenek bennünket és bátorítsanak bennünket arra a szolgálatra, arra a munkára, amire elhívott bennünket Isten. És hívjunk másokat is összejöveteleinkre, amit karácsonyba, majd az év utolsó vasárnapján, vagy az utolsó napján tartunk, az újévi Isten tiszteletre, vagy majd új évre, ha Isten kegyelmet ad, lehetőséget ad, akkor jöjjünk el minél többen, hogy szolgáljunk az Úrnak, és kerüljünk közel az ő jelenlétébe. Most az énekkar szolgálatát kérjük. Krisztus eljövetele készen kell találjon bennünket, és ezek az alkalmak és az ígék, a testvéri közösség, a különféle szolgálatok segítenek bennünket. És az Úr Jézus Krisztussal való találkozásra készen kell legyünk, és felöltözöttek kell, hogy legyünk. Említettem már máskor is, talán többször is, hogy a bibliai időkben a zsidó mennyegzőkre, vagy éppen valamilyen nagy vacsorára, amikor nagy urak, gazdag emberek készítettek ilyen vacsorát vagy mennyegzőt, akkor a meghívó egy ruha is volt. Tehát a meghívóval együtt ruhát is küldtek, és azt mondták, így kell megjelenni a mennyegzőn. Nem ahogy te akarsz. Ezzel megtiszteled a vőlegényt, a mennyasszonyt, ezzel megtiszteled azt, aki készíti a vacsorát, és aki rendezi azt az egészet. És ezért lelki értelemben azt kell mondjuk, testvéreim, hogy az Úr Jézus Krisztus, mikor érettünk jön, akkor abban a ruhában kell, hogy találjon bennünket, amit az Isten készített. És ahogy testvérem említett, az Ezékiel próféta könyvében jelképesen, gyönyörűen le van írva, hogy milyen munkát tud Isten végezni az embernek az életében. Hogy egy olyan valaki, aki a sárba van, aki rongyos, aki piszkos, aki meg van sebesülve, és le van zűlödve, nagyon, de nagyon rossz állapotban van. Ha ránézel, akkor ezt látod meg. De Isten olyan munkát tud az emberen csinálni, hogy gyönyörűséges lesz. És ahogy olvastuk itt az igében, kiment híred a pogányok közé a te szépségedért. Mert tökéletes volt az ékességeim által, amelyeket reát tettem. Isten ezt a munkát el akarja végezni minnyájunk életében. És ezt nem csak akkor akarja elvégezni, hogy mikor eljön, akkor készít el, és akkor öltöztet fel, hanem azt akarja, hogy a megtérésünk idejétől, amikor újjászületünk, akkor ilyen legyen a lelki öltönyünk. Hát erről az Isten népének az öltözetéről, a ruhájáról szeretnék szólni, de nem akarom elkerülni a fizikai megjelenést is, mielőtt a lelki dolgokról beszélünk. Ez a kettő össze van kötve. Igaz, hogy a ruha nem beszél. Ha beszélhetne a ruha, vagy a ruháink megszólalnának, azt hiszem, hogy lenne mit beszéljenek ott a szekrényben, mikor hallgatóznának, hogy mi folyik a szobába. Hogy milyen beszéd megy úgy egymás között. Ugye a ruha semleges, nem beszél, nem mond semmit. Persze, hogy nem a ruhával van a baj. Sokszor. Hanem a szívvel, az embernek a hozzáállásával. És ezért mondom, hogy az öltözet, a fizikai féleképpen, a megjelenés, a kinézet össze van kötve azzal, hogy milyen lelkület van, milyen a szívnek az indulata. Ezért testvéreim, hadd szóljak előbb röviden a fizikai oldaláról is ennek a dolognak, majd pedig befejezzük a lelki szempontból, és úgy gondolom, hogy mindegyik nagyon, de nagyon fontos. Az öltözetünket, tehát a ruháinkat is Istentől kapjuk. Meg az egész testi mi voltunk, ahogy kinézünk, az Isten teremtményei vagyunk. Adjunk érte hálát, vigyázzunk testi mi voltunkra, mert a Szentlélek temploma. De vigyázzunk arra is, hogy hogyan öltözködünk, az öltözetünket Istentől kaptuk, Istentől adatot. Úgy olvassuk a Bibliában, hogy Isten készített először ruhát az embernek. És azt mondta, hogy vedd magad Ádámnak és Évának. Bőrruhákat, nagyon minőségi ruhát készít Isten. Minőségi ruhát. És azért adta Isten a ruhát, hogy takarja az embert. A ruha ezért van. Természetesen, hogy segít nekünk az öltözet, amit Istentől kapunk. Hogy védje a testünket, védje a hidegtől, a betegségektől, a károkozóktól, de véd erkölcsileg is. Mert a ruha az takar. Nem arra van, hogy kihangsúlyozzon bizonyos testrészeket. Felül vagy alul. Hanem azért, hogy betakarja ezeket. És ezért fontos. Isten így készíti a ruhát. És jó, hogyha erre odafigyelünk. Természetesen, hogy a pénzünket is védi. Abban az időben, de ma is. Az emberek sokat áldoznak a ruhára és a kinézetre. Az ékszerekre, meg mindenfélére. Rengeteg pénzt áldoznak erre. És Isten akarja megvédeni a pénzünket is, hogy ne ezzel foglalkozzon az ember. Ne ezzel, mert értékesek vagyunk, nem tudom milyen drága ruhák, meg ékszerek nélkül is. Mert Isten a lelkünket, a szívünket nézi. És az az, ami érték igazán számít az Isten előtt. Ezzel foglalkozzunk inkább a Jóisten akaratából. Természetesen, hogy azt kell látni, hogy az öltözetünk meg kell őrizze azt az intimitásunkat is, ami adatott. Adta a Jóisten ezt, és ezt meg kell őrizzük. A mezítelenség az mindig rossz és bűnös, botránkoztató. Ne gyakoroljuk magunkat ebben. Természetesen, hogy megvédi életünket a paráznaságtól, meg az erkölcstelenségtől. És láthatjuk azt, testvéreim, hogy a világban mind menőbbek a szűkebb ruhák, az átlátszók, a rövidek, a kivágott, meg minden, és így akarnak megjelenni. Nem csak a nők vagy lányok, a férfiak is. Hogy mutassa, hogy mi látszik, mi van. A Jóisten másképp tervezte ezeket a dolgokat. És a ruha azért van, hogy takarjon. És védjen. Ezért, testvéreim, ahogy a Jóisten igéje tanít bennünket, hadd olvassam azokat, főleg két igeverset, ami ezzel kapcsolatos. férfiakra és nőkre egyaránt. Akarom azért, hogy imádkozzanak a férfiak minden helyen, tiszta kezeket emelvén föl, harag és versengés nélkül. Talán a férfiakhoz közelebb áll ez, hogy több legyek, mint a társam. Üzleti életben, pénzben, megjelenésben, hírnévben, és hajtok és megteszek mindent. A másik nemmel kapcsolatosan azt mondja itt Timóteusnak Pál, hasonlatosképpen az asszonyok tisztességes öltözetben, szemérmetességgel és mértékletességgel ékesítsék magukat. Nem hajfonatokkal és arannyal vagy gyöngyökkel vagy drága öltözékkel, hanem amint illik az Isten félelmet valló asszonyokhoz, jó cselekedetekkel. Figyeljük meg, hogy mind van a hangsúly. Nem a külső, hanem ott a szívnek az elrejtett embere, és ugyanerről beszél Péter apostol is, abban az ismert igében, mert Péter apostol is hozzászól, vagy kap kijelentést ezzel kapcsolatosan, azt mondja Isten igéje, hogy az ékessége ne legyen külső hajuknak fonogatásából, aranynak felrakásából, vagy öltözékek felvevéséből, hanem a szívnek elrejtett embere, a szelíd és csendes lélek romolhatatlanságával, ami igen becses az Isten előtt. És ezzel a szelíd lélekkel, és ezzel az engedelmes lelkülettel így ékesítették magukat hajdanom a szent asszonyok is, akik az Istenben reménykedtek engedelmeskedvén a férjüknek. A Jóisten azt akarja, hogy nagyon vigyázzunk a külső megjelenésünkre, mert tulajdonképpen az öltözetünkkel alá kell támasztjuk az evangéliumot. A megjelenésünkkel is hozzásegíthetünk valakit az Úrhoz közelebb. Tulajdonképpen képviselünk valakit. Azok, akik nézték ma Johannes elnöknek a beiktatását, láthatták azt, hogy a katona zenekar nem ment oda úgy, ahogy ő akart. Biztos hallották, látták. A katonai ruhában nem mentek oda a strandpapucsba, na és lehet úgyis azt a trombitát fújni. Nem lehetett, mert alátámaszt valamit. Nézzétek meg, én mikor utaztam fiatal koromba, mind néztem, hogy a jegy ellenőr mindig abban a kopott ruhába jár. Mindig ugyanaz a sapka volt rajta, ha miért nem vesz az másik ruhát már magára? Azért, mert ez a kötelező. És képvisel valakit. Mindig öltönybe kellett lenni. Miért kellett ezt így csinálni? Azért, mert a megjelenésünkkel képviselünk. Képviseljük az Urat, képviseljük azokat a szent dolgokat, és ki kell mondani, hogy a megjelenésünk illendő kell legyen, rendezett, méltóság teljes, tiszteletre méltó, diszkrét, szerény, egyszerű, lehet szép, lehet modern, de legyenek ott ezek az erkölcsi normák, az öltözetben is, a kinézetben is, ne legyen felcicomázva ruhával, meg ékszerrel, mint a karácsonyfa. Mutassa az Úr Jézus Krisztus méltóságát, és azon legyen a hangsúly, hogy szolgáljak. Irányítsam az emberek figyelmét az Úr Jézusra, az imádkozásra, a megalázkodásra, a bűnbánatra. A ruha, az öltözet legyen mindig alkalomhoz illő. Ugye egyféleképpen megyünk dolgozni, vagy az iskolába festeni. Természetesen, hogy másféleképpen jövünk az úrházába. Soha ne keverjük össze. Soha nem fogom elfelejteni, talán amíg élek, egyszer papucsba és rövid nadrágba mentem el egy istentiszteletre. Meleg volt. Azt mondta, hát csak énekelni kell. Nem is imaházban, hanem kint egy udvaron. Mellette volt a disznóhol. Hát azt oda úgy is lehet. Aztán nem tudom, mi történt, mert az, aki kellett prédikáljon, az nem jött el, és akkor oda tettek engem prédikálni. Hát azt sem tudtam, hogy álljak annál az asztalnál, hogy legalább az asztalt takarjon. Sokszor jó a szószék, ha takar. Vagy az asztal. Az, ami előtt állunk. Mert képviselsz valakit. És nem mindegy. Ránéz az ember. Hát hogy? Így? Ilyen lelkülettel? Eszébe jut-e valaki olyankor az Úr Jézus Krisztus áldozata, a kereszt halála? A gecsemáni haláltusája? az ő kifolyt vére, hogyha ránk néz, akkor ez kell eszébe jusson. És ne keverjük a dolgokat, hogy hát a strandra így mentünk, mert menjünk az imaházba is, mert meleg van. Meg ott így jelentünk meg, akkor így megyünk az úrházába is. És azt mondja itt az ige, hogy visszatérve az Ezékiel könyvéhez, felöltöztettelek, így mondja Isten igéje, befettelek selyemmel. Kiment híred a pogányok közé szépségedért, mert tökéletes voltál ékességeim által, amelyeket reát tettem. Tehát betakar, befed az Úr, és képviseljük őt. És ha az emberek ránk néznek, akkor mondják meg, komolyság van ebben, amit mond. Ezt képviseli, ezt a lelkületet, ezt a bűnbánatra, ezt a megalázkodásra, ezt a megtérésre való szándék van. Ez a meghívás, ez a szolgálatban való buzgóság, komolyság van. Ez a kinézetünkben is, a ruházatunkban, meg ezekben a dolgokban is kell, hogy látszódjon. Elolvasom még Wesley Jánosnak, 1786-ban volt egy ilyen feljegyzése, hogy voltak olyanok abban az időben, akik nagyon sokat költöttek ruhára és ékszerre. És azt mondta, hogy ez nem jó, azért, mert az ilyen dolog felébreszti és növeli a büszkeséget. Ki vagyok én? Milyen cuccaim vannak? Na és? Na és? Azok vagyunk, ahogy kinézünk? Milyen ruhákat veszünk? Elvárja, hogy dicsérjék és csodálják. Az az ember, aki ezzel foglalkozik, persze, hogy megjelenik valahol azzal, hogy lássák már meg. Hát valaki dicsérje meg. Hát miért vette ő azt a ruhát? Felkölti az irigységet. Há, a másik észebb. Hogy létezik? És már nem figyel az Isten igére, hogy szeressük egymást, meg segítsük. Csak egyszerű egy darab rongy. És ilyen indulatokat hoz ki belőlünk. Igen, mert mondom, hogy a szív állapot ez. Milyen a hozzáállásom? Előhozhatja a szexuális vágyakat, amelyeket nem illik az Isten házába, vagy Isten tiszteleten ilyesmire gondolni. Vannak olyan templomok és katedrálisok, ahova az ember nem mehet be akármilyen öltözettel, és adnak neki egy sálat, hogy fedje meg magát itt, vagy itt, attól függ. Mert nem mehet be oda akárhogy. Megmutatja azt is, hogy a pénzünket, vagy a pénzt rosszul adminisztrálja valaki. Nem tudja jól kezelni, mert ilyesmire költ. És kell segíteni, ne. De ha megnézed a ruhatárát, vagy az ékszereit, akkor azt mondod, lenne honnan, de ő nem merre teszi a hangsúlyt. És ez megsemmisíti a szentséget. Ezt mondta Wesley János az ébredésnek, az egyik nagy elöljárója Angliában. Nagyon sokan megtértek az ő szolgálata által, de így látta, így fogalmazta meg röviden ezeket a dolgokat. Legyen tanulságunkra ezt, testvéreim. Az egyik énekünk, reggel délelőtt énekeltük azt, hogy a ruhánk fehér legyen, és a szent ékességünk rajtunk kell, hogy legyen, de vigyázzunk az öltözetünkre is. Mindig alkalomhoz illő legyen, ugye temetésre nem úgy megyünk, mint ahogy jövünk a mennyegzőre, és vigyázzunk arra, hogy a kinézetünk, a megjelenésünk által is Krisztusra, az Úr Jézus Krisztus Golgotai áldozatára irányítsuk a figyelmet. Nem másra, nem magunkra, nem arra, hogy kik vagyunk, hanem arra, hogy ki ő. Mert azt olvastuk itt az igében, hogy kiment híred ékességeim által, azt, amit én adtam neked. De az, ami neked volt, mert neked nem volt csak seb, neked nem volt csak rongy, neked nem volt csak szemét, fájdalom, ez volt benned, de én adtam neked valamit. Hát erre az Istenre, testvérem, aki ilyen jó, aki ennyire ellát bennünket és foglalkozik velünk, erre irányítsuk a tekintetet mindenkinek, még az egyszerű fizikai megjelenésünkkel is. De aztán van egy lelki szempont is, ami, ahogy szóltam ezeket a dolgokat, már kiderült, ugye, hogy a szív elrejtett embere, az engedelmes lelkület, ez nagyon fontos. És ahogy nézzük ezeket az ékeket, ezeket a ruhákat, ezeket az ékszereket és ezeket az ételeket, tehát ez a három kategória van itt benne az igébe, ez a lelki szempontra és főleg az új szövetségi szempontból az Úr Jézus Krisztust juttatja eszünkbe, ahogy a testvérünk már említette is. Ha Isten ezt meg tudta csinálni Izrael népével, akkor az Úr Jézus Krisztus nagyobb munkát végez a hívő ember életében. És ezért az új szövetségben, kedves testvéreim, azt olvassuk. Például Pál apostol azt mondja a rómabelieknek, az éjszaka elmúlt, a nap elközelgetett, vessük el a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosságnak fegyvereit. Öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet, vagyis az óembert, a kívánságaival ne tápláljátok. Öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust. És ez felszólítás. Ha megtértünk, ha az Úr Jézus Krisztust elfogadtuk már, akkor minden nap öltözzük fel a Krisztust. Legyen az a kérdés bennem mindig, most az Úr Jézus Krisztus mit tenne? Most az Úr Jézus Krisztus mit mondana? Most az Úr Jézus Krisztus hogyan viselkedne? Elmenne? Otthon maradna? Ez a öltözzük fel a Krisztust. Tehát ez ilyen gyakorlati. Ez így működik. Minden nap el kell döntsük azt, hogy milyen ruhába öltözünk. Lelkileg is el kell döntsük. Minden reggel, mindig az Úr Jézus Krisztust akarom képviselni. Magamra akarom ölteni. Nem akarom, hogy megnyilvánuljon az óember, a kívánság, a rosszaság. Akarom, hogy Krisztus legyen látható. Őt viszem, őt hordozom, mert a keresztény, ezt jelenti Krisztus hordozó, Krisztusi, nem más, tehát az Úr Jézus Krisztus. A másik íge pedig az új szövetségből, amely ugyancsak ilyen öltözékkel kapcsolatos, öltözzétek föl azért, mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszú tűrést, elszenvedvén egymást, és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, miképpen Krisztus is megbocsátott néktek, aképpen ti is. Mindezeknek fölébe öltözzük fel a szeretetet, amely a tökéletességnek kötele, az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben. Háladatosak legyetek, a Krisztus beszéde lakozzék ti bennetek gazdagon. Krisztusi jellemvonások. A szelídség, az alázat, a könyörületes szív, az irgalom. Ezt kell magamra öltsem minden nap. Tudjátok, testvéreim, ha nem veszem magamra, akkor mezítelen vagyok, de tulajdonképpen akkor megmutatkoznak azok az óemberi kívánságok. Beszólok csúnyán valakinek, lehordom, mindenféle előjön, mert ez a természetes, ez van az óember, ilyenek vagyunk mi. De ha Krisztus megváltott, akkor föl kell ölteni ezeket a krisztusi jellemvonásokat. Ezzel díszít bennünket az Úr. Nem az, hogy mennyi pénzem van. Nem az, hogy nézek ki, hogy mi van, mit teszek az asztalra. Mit tudok felmutatni. Hanem az, hogy a szív mélyből mi jön ki. Hogy szelítség. Hogy bölcsesség. Rá lehet állni azokra a szavakra. Ilyen kell, hogy legyen a hívő embernek az öltözete, a lelki élete. És még egy igeverset ezzel kapcsolatosan. A Jelenések könyvében is szó van az öltözetről, és ott azt mondja többek között, és mindjárt ismerjük ezt, hogy adatot annak a hívők gyülekezetének, a mennyasszonynak, hogy felöltözzék tiszta és a ragyogó fehér gyolcsba, mert a fehér gyolcs a szenteknek igazságos cselekedetei. Tehát a Krisztus jellemvonásai és a krisztusi cselekedetek. Krisztusi cselekedetek, egy pohár víz, egy jó szó, meglátogatni valakit, leülni valaki mellé, és meghallgatni, imádkozni együtt, bátorítani, elmondani, mit olvastál reggel, vagy milyen áhítatot tartottál, vagy milyen volt az Isten tiszteleten, vagy meghívni valakit, hogy jöjjön el az imaházba, szolgálni, jót cselekedni, segíteni, járni, és segíteni. Azt olvassuk a Bibliában az Úr Jézus Krisztusról, hogy szerte járt, és jót tett. Jót tett. És erre bátorít bennünket Isten ige, hogy úgy fénylik a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket. Vajon ez ékesít engem és bennünket, testvéreim? Vajon túlcsordultig van a szívem, a szívemnek az edénye, a pohara, és ezek a krisztusi jellemvonások vannak benne? Mert ha igen, akkor a krisztusi cselekedetek is. És ez lesz az ékességem, és ez lesz az érték, mert összefoglalva és a befejezéshez közeledve. Hadd mondjam, testvéreim, hogy az Ezékiel könyvében azt látjuk, hogy Isten bölcs és leleményes azokban a dolgokban, amiket a mi számunkra készít. Hímzett ruhát, úgy olvastuk, hímes ruhát készített az Isten. Nem akármilyen, nem azt mondta, jó lesz ennek akármilyen. Mestermű, hímzett, gyönyörű, ilyen bölcs és ilyen szép. Nézzétek meg a teremtett világot. Két hópej nem egyforma, két falevél nem egyforma, két ember nem egyforma. Más és más az új lenyomata, és más a személyisége. Ilyen bölcs, és ilyen szép az Isten, és így csinálja az Isten az ő munkáját. Csodáljuk, imádjuk, közeledik az ünnep, a karácsony ünnepe, amikor a pásztorok, amikor a bölcsek jöttek, és imádták az Úr Jézus Krisztus. Nem magukat mutatták, mert lett volna, mit mutassanak, főleg a királyok. Volt nekik. Mert olyan öltözetbe és olyan pompával jöttek. De nem ez volt a lényeg, hanem ezek a nagy emberek leborultak az Úr Jézus előtt, mert méltó. Tehát a mi Istenünk hatalmas, testvéreim, bölcs, sokszínű, gyönyörű világot készít. Imádjuk őt. És mindig legyen a szívem kész arra, hogy őt imádjam. És nem magamat, az én felfogásomat, az embereket, hanem csak is az Úr Jézust. Aztán itt az Ezékiel könyvéből az is kiderül, hogy Isten hasznos dolgokat csinál. Olyan dolgokat, amikre szükségem van a mindennapi életben. Például, amikor a sarúról beszél, azt olvassuk, hogy felsarúztalak borjúfóka bőrrel. Tehát azt mondják, hogy ez egy nagyon tartós lábbeli. Nagyon tartós. Mert ilyet csinál az Isten. Nem úgy, hogy na, tartson egy napig. Megtértél, na, legyen neked is egy kis buzgóság, egy kis szeretet. Hanem tartós dolgokat csinál az Isten. Aztán pedig ételt ad, és nem akármilyet. Azt olvastuk az igében, hogy lánglisztet, tehát ez a legfinomabb. Az áldozatok ebből kellett, hogy készüljenek. Mézet és olajat. Gyönyörű. És mindenre szüksége van az embernek. Táplálékra. A legalapvetőbb dolgok, fontos dolgokat és hasznos dolgokat ad és csinál az Isten. Nem olyat ad, amire nincs szükségünk. Ő a békesség fejedelme. Ő a bűnbocsánatot adományozó Isten. Tehát nekünk erre szükségünk van. És az Úr Jézus Krisztus adja ezeket. Hogy amerre járunk, védve legyünk, hogy ameddig élünk, gondunkat viseli, mert ellát bennünket minden jóval. Ilyen a mi Istenünk. Adjunk neki hálát, ne elégedetlenkedjünk, és szolgáljunk neki. Aztán a másik, ami látszik az ígéből, az, hogy Isten tisztít bennünket. Mert ahogy testvérünk is említette, hogy fehér gyolcsba öltöztet az Isten. Nem szürkébe, nem tudom én milyen más színűbe, hanem fehér gyolcsba, a tisztaságnak és a szentségnek a jelképe. Lehet, hogy azt mondjuk, ó, én nem vagyok ilyen, én nem tudok ilyen lenni, de az Isten meg tudja tenni, hogy tiszta legyen az életem, tiszták legyenek az indulataim. Nem vagyunk tökéletesek. Az Isten által tökéletességre jutunk, mert úgy olvastuk itt az igében, hogy hírnevet ment, mert tökéletes voltál az ékességeim által, nem a te törekvésed által. Isten tud tökéletessé tenni, mi nem vagyunk azok. De ő meg tud tisztítani bennünket igazán. És ezért járuljunk hozzá. És most az advent utolsó vasárnapján hívlak ez a Krisztushoz, aki kész megtisztítani és megbocsátani. Lehet annyi hibánk, annyi tévedésünk van szóban, tekintetben, cselekedetben, de itt van, hogy az Úr Jézus Krisztus meg akar tisztítani. Lehet, hogy akkor, amikor elindultál a hitélet útján, akkor láttad, hogy milyen tiszta ruhád, de sok minden által beszennyeződött az. Lelki öltöny már nem tiszta, már nem fehér, már nem az Úr Jézusra mutat, már csak a tied, a te hozzáállásod látszik, ami nem jó. Most hívlak, és hívok mindenkit tagammal együtt, hogy jöjjünk a tisztulás helyére. És azt is szeretném kiemelni még, hogy az Isten öltözetéhez hozzátartozik az is, hogy ő értékeket közvetít. Tehát ő nem valami olyan dolgokat, ilyen utánzatot ad, hanem aranyat, ezüstöt, díszes, drága dolgokat, mert Istennél van az igazi érték. És mi is értékesek vagyunk az ő szemében. Ő nagyon szeret bennünket. Drágák vagyunk. Váltságul adta érettünk az életét. A keresztre ment. Meghalt. Értékesek vagyunk. És azokat a dolgokat, amelyeket ad nekünk, a bűnbocsánatot, a békességet, a szeretetet, ezeket a krisztusi jellemvonásokat, ezek nagyon értékesek. Az emberek keresik, pénzt adnának érte, de nem lehet ezt így embereknél találni. Semmilyen irodába, semmilyen helyen, de az Úr Jézusnál lehet. Meggazdagodott az életed? Megtisztult a te életed? Mutat a te életed az Úr Jézus Krisztusra, az Úr Jézus Krisztus áldozatára? Ebben az erkölcstelen, parázna, sötét világban, testvéreim, szükség van. Az Isten keresi az olyan fiatalokat, felnőtteket, időseket, akik azt mondják, én az Úr Jézus Krisztusra akarok mutatni. Nagyon értékes vagyok az ő szemében, az ő kezeiben. És én akarok neki szolgálni, neki élni. Ilyen a te hozzáállásod? Hát én kívánom, testvéreim, hogy készüljünk, engedjük, hogy Isten felöltöztessen, tartsuk tisztán a fehér ruhánkat, és mutassunk az Úr Jézus Krisztusra, a tökéletesre. Egyszer találkozni fogunk vele, és akkor leborulunk előtte, és meg tudjuk köszönni. De addig törekedjünk, és szolgáljunk neki. Amen.
Köszönetet és hálát mondunk neked, édes mennyatyánk, ezért a drága alkalomért is. Köszönöm, Uram, a te ígédet, és köszönöm azt is, hogy te lelked által szóltál hozzánk. Köszönöm, Uram, hogy újra rácsodálkozhattunk, hogy mennyire szeretelte bennünket, hogy milyen drágák és milyen értékesek vagyunk a te számodra. Kérlek, Uram, hogy munkálkodj a mi szívünkben, és munkáld ki bennünk, Uram, hogy minél jobban kirajzolódjon a mi szívünkben, a mi életünkben a krisztusi ellenvonás, és tudjunk mindig rád figyelni, és tudjunk téged méltóképpen képviselni a világban, tudjunk világítani, és tudjuk egymást tiszta szívből szeretni. Készíts fel a mi szívünket, Uram, az elkövetkező ünneprésre is. Tudjunk te szerinted jókedven, békességben, te benned örvendezve ünnepelni. Amen.
Amen.